Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét!
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Fenntarthatónak látja, érzi a hazai növekedés és államadósság csökkentés folyamatait?
Hát az elmúlt évek tapasztalatai nagyon pozitívak, hiszen a korábbi évekhez, vagy mondhatom évtizedekhez képest, amikor döntően az export hajtotta a növekedést, és ugye az volt a mondás, hogy exportorientált gazdaság vagyunk, ami egy helyes dolog, de hogyha ennek nincs meg a másik két láb, ami a növekedéshez szükséges, mármint a beruházások és a fogyasztás, akkor ez ugye nagyon sérülékeny. Most már harmadik éve nem csak a beruházások, a fogyasztás is nő, és hát nagyon fontos az is, hogy a beruházásokon belül most már nőnek a magánberuházások is, és ahogy mi látjuk a következő éveket, középtávon ez mindenképpen fenntarthatónak tűnik, és hát ez nyilvánvalóan egy stabil növekedés az magával hozza az adósság GDP arányos csökkenését is.
Mitől kaptak kedvet a magánberuházáshoz a befektetők?
Hát én azt gondolom, hogy ebben sok tényező játszott szerepet. Először is talán a növekedési hitelprogram, amely kilendítette a gazdaságot ebből a hitelcsökkentéses időszakból. Akkor kezdett el aktívan növekedni a vállalati hitelállomány. Ez volt talán az egyik ilyen első lökés. Nyilván szerepet játszott ebben a kamatoknak a drasztikus csökkenése az elmúlt években a MNB által követett monetáris politika révén, és hát nyilvánvalóan szerepet játszik önmagában a fogyasztás növekedés is a beruházás ösztönzésbe, hiszen ha nőnek az igények, akkor biztosabban lehet kapacitásokat ezek kielégítésére létrehozni. És hát nem utolsósorban meg kell említeni, hogy hát azért túl esett a bankszektor, meg a lakosság is azon a nagy sokkon, amit a forint leértékelődése a devizahitellel rendelkezőknek okozott, hiszen ők is veszteséget szenvedtek el, a bankok is veszteséget szenvedtek el, és hát a fogyasztás révén olyan új igények jelentek meg, mint a jelzálog hitel, itt a jelzálog hitel már a lakossági felhalmozás révén, ami szintén indukált az építőiparba és az ehhez kapcsolódó egyéb iparágokba jelentős növekedés. Tehát gyakorlatilag egy ilyen egymást erősítő folyamat zajlott az elmúlt 2-3 évben a gazdaságban.
Mit tanult meg a bankszektor a devizahitelezési folyamatokból és annak a kezelési módjából mostanra?
Hát nyilvánvaló, hogy nem csak a bankszektornak kell tanulni ezzel kezdeni, hiszen 2002-ben kezdődött a deviza hitelre való áttérés, amikor a forint kamatok lényegesen magasabbak voltak, mint a deviza hitel kamatok, és az állami támogatása jelzálog hitelken csökkent, és ennek a folyamatnak a veszélyeit azért többeknek kellett volna kezelni az államnak, a jegybanknak, és hát kellett volna kezelni a bankoknak, és hát nem utolsó sorban kellett volna kezelni a lakosságnak, hiszen úgy tűnik, hogy az állam, amikor már látszott a devizahitel állomány növekedésének a kockázata, akkor se lépett közben, és a bankok pedig azok is, mint például az OTP, aki abszolút nem volt hívva a devizahitelnek, és az első időszakban nem is nyújtott devizahitelt, kénytelen volt azok után menni, akik devizában hiteleztek, hiszen egyébként olyan drasztikus piaci részesedést szenvedtünk el, hogy az állományban 60% körül volt a részesedésünk, az új folyósított hiteleknél pedig már csak ilyen 15%, akkor léptünk be mi is a piacra. Tehát meg kellett tanulni, ha már a bankokat kérdezte, válaszoljak erre, hogy nem lehet deviza hitelt adni annak, akinek nincsen legalább a hitel időtartamára belátható deviza bevétele. Ez az egyik, és hát nyilvánvalóan a hitelek és a biztosítéki érték arányát is, és egyrészt a szabályozások révén, de a saját kialakult gyakorlatunk miatt is most már sokkal szigorúbban kezeljük, hiszen látjuk azt, hogy nem csak a deviznél következhet be, hogy a hitel összege megnő a megfinanszírozott lakáshoz vagy házhoz képest, a leértékelés kapcsán, de bekövetkezhet egyébként forinthitelek esetén is, ahol esetleg egy alacsony kamat környezetbe felvett hitel a kamatok emelkedése révén növekszik meg, és olyan törlesztő részletek állnak elő, amivel már nem tudnak megbirkózni az adósok.
Kérdésem második felé lett volna az, hogy a lakosságnak mit kell ebből megtanulni, de mostanra a lakosság kezdi visszanyerni a bátorságát a hiteltermékek iránt? Vagy még mindig bennünk van az a sok, hogy egyszer a devizahitellel megégettük magunkat?
Én azt gondolom, hogy látható, hogy mindenfajta lakossági hitel iránt nőtt az igény, nőtt a fogyasztási hitelek iránt is, a személyi hitelek, hitel, kártya, overdraftok iránt is, nő a jelzálog hitelek iránt igény, és az OTP-nél első év volt a 2017, amikor az új folyósított hiteleknek a nagysága, az meghaladta a visszafizetések nagyságát, tehát nőtt a hitelállomány is az elmúlt években, a magas összegű visszafizetések miatt folyamatosan csökkent a hitelállomány. Ez még nem jellemző az egész ország, de szerintem 2018-ban már ez is bekövetkezik. Na most nyilvánvalóan több oka van annak, hogy a lakosság visszanyerte a bizalmát, és ha messziről kezdem, akkor nyilvánvalóan a munkanélküliség alakulásával, vagy a foglalkoztatottság növekedésével kell kezdenem. Tehát azt gondolom, hogy ma Magyarországon, aki dolgozni akar, az dolgozni tud, és nem csak el tud helyezkedni, hanem hosszú távon úgy láthatja, hogy a munkahelye biztosított, tehát könnyebben adósodik el. És nagyon fontos, hogy Magyarországon a lakossági hiteleknek a GDP-hez viszonyított arány az nagyon alacsony, az 15% körül van, és simán lehetne 30% is, és még akkor se beszélnénk veszélyről, tehát egy növekvő hitelkiáramlás mellett sincs olyan veszély, hogy túlzottan eladósodik a lakosság összességében. Ha egyénenként nézzük, akkor a jegybank által bevezetett és a bankszektor által üdvözölt változtatások, mint például a loan to deposit, nem loan to deposit, a loan, magyarul mondom inkább, a hitelek és a finanszírozott lakások vagy házak értékének az aránya, a loan to value, az jelentősen csökkent, tehát magyarul nem fordulhat elő az, hogy akár 90 vagy annál nagyobb százalékát tömegesen finanszírozzák a bankok a lakosság számára. És ugyanakkor nem csak a finanszírozott értékhez képest csökkent a hiteleknek az aránya, de sokkal szigorúbban kell figyelembe vennünk a rendelkezésre álló jövedelemnek az arányát, tehát a jegybank korlátozta azt is, hogy az adott jövedelemhez képest milyen összegű, milyen arányú hitel nyújtható. Tehát úgy egyéni oldalon, mint úgy makrogazdasági oldalon, azt gondolom, hogy a lakossági hitelezésben nem jelent veszélyt.
Egy demográfiai fókuszú kormányzás következik a következő 4 évben, mondta a miniszterelnök. A pénzügyi közvetítő rendszer dolgát ebben látja már? Mit kell csinálniuk? Nem a bankok csinálnak gyereket nyilvánvalóan.
Hát nyilvánvalóan nem. És egyébként a cél olyan szempontból helyes, hogy ma azt gondolom, nem csak Magyarországon egyébként, hanem az egész térségre jellemző, hogy a gazdasági növekedésnek az egyik fő akadálya a fogyatkozó munkaerőképes lakosság, másrészt pedig azon belül is a jól képzetteknek az aránya az csökkent. Tehát mindenképpen szükség van a munkaerő hosszú távon történő növelésére is. Hát a bankok ebben a tekintetben azt tehetik, amit tesznek például a családi otthon kedvezménnyel, ahol a családok számára nyújtott állami kedvezményeket hatékonyan közvetítik adok számára, akiket e tekintetben a kormányprogramja megcélzott. Nyilvánvaló, hogy itt a családi adókedvezmények, a lakhatással, élhetéssel kapcsolatos különböző kedvezmények, és hát nem utolsó sorban, amit említettem, a biztos munkahely, a biztos jövedelemnek az ígérete, vagy a realitása az, amit nyilvánvalóan a gyerekek vállalására ösztönöz.
A munkaerőpiaci helyzet, a szakképzett munkaerő hiánya ezzel az OTP-nél is kimutatható, mert magyarán többet kell fizetniük ahhoz, hogy fölvegyenek szakképzett embert?
Igen, nálunk is nem mondom azt, hogy minden szakterületen, de például számítástechnika területén nagyon-nagyon hiány, vannak olyan új területek, mint a a compliance, pénzmosás megelőzése, amivel kapcsolatban nagyon sok új szabályozói követelmény jelent meg, nem csak Magyarországon, egész Európában, egész világon, és nagyon veszélyes a bank presztízsére nézve, ha egy ilyen, egyetlen egy ilyen ügyletbe belefut. Na most ilyen, ezen a területen, miután nem olyan régi, hagyományos szakma, mint más banki területek, kevesebb a szakember, és hát minden banknál nagy az igény. Úgyhogy különböző területeken ma már látható.
Milyen kormányzati szerepvállalást tart egészségesnek a gazdaság irányításában?
Hát azt gondolom, hogy ha az államnak talán a legfontosabb feladata, hogy a vállalatok, a gazdálkodók számára versenyképes környezetet biztosítsa. Ez a versenyképes környezet, ez több elemből tevődik össze. Először csak gondoljunk az állam szabályozó szerepére és a különböző szolgáltatásokra. Minél kevesebb költsége, minél gyorsabban lehessen azokhoz az engedélyekhez hozzájutni, és minél, ami szükséges a működéshez, minél kevesebb kötöttség gátolja a vállalatok működését, és ez ennek a viselése minél olcsóbb legyen. E tekintetben például nagyon fontos, hogy az állam is elindult a digitalizáció irányába, hiszen gyors és költséghatékony ügyintézés, akár vállalatokról van szó, akár lakosságra az állammal kapcsolatban állva, az a digitális ügyintézés jelent, amikor nem kell bemenni sorbálni, és napokat, órákat várni, hanem online módon lehet megoldani problémákat. Ez az első. A másik nyilvánvaló, versenyképesnek kell lenni az adórendszernek. Itt értem ez alatt az összes adófajtát, nem csak a társasági adót, hanem a munkabéreket terhelő járulékokat is. Azt gondolom, hogy jelentősen javult itt is a helyzet, hiszen 9%-ra csökkent a vállalati társaságadó. Ez egy óriási jelentőségű lépés volt, és csökkentek a munkabéreket terhelő vállalatokat érintő költségek is, csak hát ugye az elmúlt 1-2 év jelentős bérnövekedése miatt ezeket a kedvezményeket, amit a vállalatok kaptak, ezeket átadták többségébe a munkavállalóknak béremelés formájában. Hát nyilvánvalóan nagyon fontos az is, hogy az igaz, a jogrendszer kiszámítható legyen, és gyorsan alkalmazható. Gondolok itt arra, hogy például még mindig elég nehézkesen és lassan folynak a végrehajtási eljárások. Itt nem feltétlenül a kilakoltatásra gondolok, hanem a különböző bedőlt vállalkozásokkal kapcsolatos eljárások. Tehát én azt gondolom, hogy az államnak az infrastruktúrát kell javítani, amely infrastruktúrán között vagy mellett működnek a vállalatok, másrészt pedig az indokolatlan terheket kell csökkenteni a vállalatokon.
A Magyarországra érkező uniós pénzek jelentőségét milyennek látja a gazdaságban? Magyarán képesek lesznek azok a vállalatok, társaságok, amelyek ezeket megkapták, ha ezek már nincsenek, a saját lábukon állni és új versenyképesek lenni?
Ugye ebben az ügyben kétféle vélemény van. Egyesek szerint gyakorlatilag enélkül nincs uniós pénzek nélkül nincs gazdasági növekedés, másrésztről meg van, aki azt mondja, hogy van enélkül is növekedés. Én megmondom őszintén, a kettő között álltam, de ma egy oldal egyértelműen amellett vagyok, ahogy látom a magánberuházásoknak a növekedését, hogy igenis talán a magánberuházások mellett, a fogyasztás növekedése mellett és az export mellett most már tud a magyar gazdasági növekedés produkálni. Európai Uniós pénzek nélkül is, de természetesen ez nem azt jelenteni, hogy le kellene mondani róla, vagy szívesen látnám, hogyha nem lennének EU-s források például a különböző fejlesztésekre, ezek fontosak, hiszen a növekedést és a felzárkózását a magyar gazdaságnak, a fejlett gazdaságokhoz ezek a ideirányuló források jelentősen növelik.
Mikor látna szívesen egy euró bevezetést Magyarországon?
Hát nyilvánvaló, hogy távlati célként valahol az euró bevezetését kell célul kitűzni, mégpedig azért, mert ha a eurót be tudjuk vezetni, akkor azt jelenti, hogy a magyar gazdaság már nagyjából a fejlett gazdaságok színvonalán állt, tehát felzárkózott Európa gazdaságaihoz, de addig, amíg ez nem következik be, addig azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy az ország önálló monetáris politikát tudjon folytatni, hiszen a felzárkózási folyamat a sok csapdát rejt magában.
A bankszövetség elnöke ült itt néhány napja, azt mondta, hogy a következő 1-1.5 évben még sok és olcsó pénz lesz a világban. Magyarán most kell hitelt felvenni. Osztja ezt a meglátást?
Mármint az országnak, vagy a vállalatoknak?
Vállalatoknak, vagy... magánszemélyeknek, és mindenkinek általában.
Hát ha valaki tud felvenni hosszú távon alacsony fix kamatozású hitelt, akkor azt gondolom, hogy a beruházásait azt előre kell hozni, hiszen, és ebből kell finanszírozni, de azt gondolom, hogy a világban most már eléggé látszik, és hát már tapasztalható, múlt időben mondhatjuk, hogy a dollárban megtörténtek a kamat emelések, és hát az is látható, hogy lassan ez az euróban is be fog következni, tehát az eurókamatok is növekedni fognak, úgyhogy nagyon nehéz hosszú távra fix kamatot, fix alacsony kamatot elérni egy-egy hiteltárgyalásnál.
Tehát aki tudja, kössön ilyen szerződést még most.
Aki tudja, és olyan beruházásra van szüksége, ami szükséges a vállalkozás a fejlesztéséhez, az most kösse meg.
Rekord eredményt értek el tavaly. Azt mondta, hogy stabilitás, profitabilitás és növekedés a fő üzletpolitikai cél ebben a sorrendben. Mire akarják költeni?
Hát az OTP kétféle módon szándékozik növekedni. Az egyik az úgynevezett organikus növekedés, tehát a meglévő piacainkon a meglévő ügyfélkörünknek minél több terméket eladni, és hát új ügyfeleket szerezni. A másik út pedig az akvizíció, amikor bankokat vásárolunk, lehetőleg ott, ahol már jelen vagyunk, vagy kisebb üzemmérettel vagyunk jelen, hiszen ott használhatók ki legjobban a szinergiák, a költségszinergiák. És ezt tettük az elmúlt évben is, hiszen megvettük Horvátországba a Spiska bankot, ami lényegesen nagyobb bank, mint az OTP, és a piaci részesedésünk az 11% fölé ugrott, és hát a partszakaszon pedig az Adria-tengernek a partszakaszán pedig még nagyobb, talán 25-30% közötti piaci részesedést értünk el, és hát megvettük a Vojvodanska bankot is Szerbiába, ami szintén nagyobb, mint az ott lévő OTP bank, tehát a szerb bankpiacnak is egy jelentős szereplőjévé váltunk. Ezt a stratégiát kívánjuk folytatni a jövőben is, és hát a terveink szerint jó néhány, akár 5-6 bankot is vásárolunk a következő 1-2 évben. Hát nyilvánvaló az, hogy ezek a vásárlások egy ugrásszerű növekedést jelentenek ezekben az országokban, nem csak méretben, hanem profitba is, és azért a rekorderedmény kapcsán, és nem csak az OTP rekorderedménye kapcsán, hanem a magyar bankszektor rekorderedménye kapcsán néhány dolgot azért el szeretnék mondani. Az egyik, hogy azért az elmúlt évi rekorderedményben jelentős szerepe van annak, hogy a kedvező gazdasági környezetnek megfelelően nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is jelentősen csökkentek a kockázati költségek. A kockázati költségek mellett a korábban képzett tartalékok felszabadítására is sor került, tehát az eredmény egy része az a tartalékokból jött. A másik, ami már talán inkább OTP specifikus, hogy azért az eredménynek egy jelentős része az nem az OTP-ből, hanem az OTP leányvállalataiból, és nagyrészt külföldi leányvállalataitól származott. Ha csak megnézzük, például a bulgár leányvállalatunk 47 milliárdos eredményt ért el, az orosz leányvállalatunk 28 milliárdot, a horvát 17 milliárdot, az ukrán 14 milliárdot termelt, tehát az OTP-n belül várhatóan a következő években egyre nagyobb súlyt fog kapni a külföldi lánybankok és a hazai leányvállalatoknak az eredménye, hiszen Magyarországon is például a OTP alapkezelő 8 milliárd fölötti eredményt ért el, és a Merkantil Bank is 8 milliárd fölötti eredményt ért el. Nyilván annak, hogy nőtt a leasing termékek iránti igény, másrészt pedig a alacsony kamatkörnyezet nagyobb jelentősebb forrásokat hajtotta az alapok felé, és az emberek ott gondolták befektetni, ahol nagyobb hozamot reméltek. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon összetett a rekorderedmény kérdése, és még az is nagyon fontos, hogy a rekorderedmény az csökkenő kamatmarzs mellett értük el, és nyilvánvalóan a növekvő hitelállomány, ami nem csak a bankok, hanem az egész ország érdeke szintén hozzájárult ez az eredményhez.
Orosz és ukrán piacban továbbra is bíznak, ott fegyveres konfliktus volt, úgy nézett ki, hogy ott dől minden össze.
Igen, hát ott pánikszerűen jó néhány bank elhagyta az országot, mi mindig maradtunk Ukrajnába akkor is, amikor elveszítettük az a Krimben lévő fiókjainkat és ügyfeleinket, akkor is, amikor most már több éve a keleti régióban lévő bank fiókjainkat nem tudjuk megközelíteni, mindig nyitva voltunk, mindig rendelkezésre álltunk, és úgy tűnik, hogy ez meghozta a gyümölcsét, mert az ügyfeleknek nagy a bizalma az OTP felé, és egy nagy presztízsű banká vált az ukrán leánybankunk.
Magyarországon konszolidációra számít például, mi lesz ön szerint a Budapest Bank jövője?
Hát én már 20 éve számítok konszolidációra, és nagyon, nagyon lassan következik be. Mindig azt vártam, hogy majd a nagy számú bank, amely valóban nagyon sok bank a magyar piac méreteihez képest, az előbb-utóbb elhagyja egy része legalább a piacot, de ez nem következett be. Nyilván lesznek olyan lépések, amik történtek az elmúlt időszakban, például FHB takarék szövetkezetek takarékbankcsoport összevonásával. Nem tudom, mi a szándék a Budapest Bankkal kapcsolatban. Hát ha eladásra kerül és hazai szereplő veszi meg, akkor nyilvánvalóan csökken a bankok száma. Ha valami kívülálló jelenleg bankkal nem rendelkező csoport lesz a befektető, hát akkor ugyanannyi bank marad, csak a tulajdonos változik.
Megvenni, ha jó lenne az ár?
Tessék?
Megvenni a Budapest Bankot, ha jó lenne az ár?
Hát nem tartunk itt, mert egyelőre nem eladó, úgy tudom, a Budapest Bank, és hát nyilvánvalóan meg kell vizsgálnunk azt a lehetőséget, hogy milyen eséllyel pályázunk Magyarországon egy bankra, hiszen a piaci részesedésünk eléggé magas, meg kell vizsgálnunk, hogy ahhoz képest, hogy ha külföldön fektettünk be, akkor a magyar befektetés mennyire jövedelmező. Tehát ezer egy szempont van, amit ha kiírásra kerül a bank, akkor is szabadon lehet rá pályázni. Úgy értem, hogy nem lesz korlátozva a potenciális befektetők köre, akkor nyilvánvalóan megnézzük, de nem tartozik a kiemelt célpontjaink közé.
Milyennek látja a bankolást a digitális korszakban a bank szempontjából, meg az ügyfél szempontjából? Egyszerűbb lesz? Gyorsabb lesz? Jobb lesz? Olcsóbb?
Hát mindenképpen gyorsabb és olcsóbb lesz. Ugye gyakorlatilag a digitális bankolás alapvetően két irányt jelent egy bank működésén belül. Az első, hogy meglévő termékeket online módon is elérhetővé teszünk, és az ügyfél számára ez azt jelenti, hogy nem kell időt tölteni, fiókba befáradni, ott ügyeket intézni, papírokat kitölteni, nagyon gyorsan, költséghatékonyan el tud érni egy terméket. Másrészt viszont a digitalizáció révén olyan új szolgáltatások jönnek létre, amik vagy klasszikus banki szolgáltatások, vagy csak egy banki szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Ilyen például a Simple, ami önállóan nem csak az OTP, hanem más bankok ügyfeleit is szolgál, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, vagy ilyen a OTP eBiz szolgáltatása, ahol a vállalatok számára, kisebb és középvállalatok számára kínál vállalatirányítási rendszert, sőt, hát el fogja látni a jövőben kötelező számla továbbítási adatokat is az adóhivatal felé. Ezek a szolgáltatások mind azt szolgálják nyilvánvalóan, hogy az ügyfelek kényelmét szolgáljuk, és ezáltal a bankhoz kössük őket, hiszen ha nem csak banki, hanem más jellegű szolgáltatási igényüket is kielégítjük, akkor egészen biztos, hogy jobban ragaszkodnak a bankhoz, mint hogy csak egy egyszerű hagyományos banki szolgáltatás lenne.
Minden vidékén Magyarországnak lehet fiók nélkül hagyni az embereket? Ott azért kapnak tanácsot, eligazítást.
Ezt elfelejtettem mondani, ezzel kellett volna kezdenem, hogy a OTP stratégiában határozott véleményt képvisel az, és irányt, hogy OTP-ben, OTP hálózati lefedettsége hozzávetőlegesen hasonló marad, mint a mostani. Lehet, hogy egy-két fiókot bezárunk, és egy-két fiókot nyitunk máshol, de azt látjuk, hogy hatékony, eredményes bankolást nem lehet fiókhálózat nélkül működtetni. Elvárják egyrészt az ügyfelek, hogy legyen hová bemenni, ne csak egy e-mail cím legyen, vagy egy honlap a bank, vagy a banki szolgáltatás mögött. És hát nyilvánvalóan, ahogy a világ is egyre bonyolultabbá válik, nyilván előállunk bonyolultabb termékekkel, szofisztikáltabb ügyfeleknek, akinek szüksége lesz tanácsadásra, és hát az egyszerűbb termékek esetében pedig nyilvánvalóban a kevésbé képzett embereknek tudunk segítséget nyújtani, akár magánszemélyként, akár vállalkozóként, hogy a termék előnyeit, vagy elmagyarázni, vagy pedig kitalálni, megtalálni, hogy melyik termék az, ami az ő igényét és élethelyzetét leginkább tudja segíteni és szolgálni. Tehát szükség van fiókokra, mindig szükség lesz fiókokra, de nyilvánvalóan a fiókokban zajló tevékenység jellege az meg fog változni. Reményeink szerint sokkal kevesebb lesz a pénzforgalom, és átutalás miatt sem mennek már be a fiókhoz. Ezeket egyszerűbb lesz otthonról intézni, és hát költséghatékonyabb is.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, az Inforádió arénájának vendége.